Igen, én is ugyan erre gondoltam, amire Iklódi testvér, amikor elolvastam a számomra kijelölt témát a békeharcról, és hát nekem is sok minden jutott ezről eszembe, de leginkább az, hogy miről is tudok ezen a témán belül én a testvéreknek valamit mondani. Mert valóban úgy van ez, hogy hát, mint hogyha önmagával lenne ellentétben ez a szó, hogy békeharc, mert a békére valahogy azt érezzük, hogy hát az egy olyan állapot, amikor úgy minden jó, minden tökéletes, mindennel meg vagyunk elégedve. A harc pedig egy olyan állapot, ami nehézséget okoz, meg kell vele küzdeni, és hát hogyan is lehet tulajdonképpen a békeharcról akkor beszélni. Hadd olvassam fel a kijelölt igét a János jelenésekről írott könyvére, tehát a jelenések könyvéből a harmadik fejezetnek a 10. verse volt előttünk, amely így hangzik. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Hát szívem szerint felolvastam volna az egész részt, amit a filadelfiai gyülekezetnek írt az Úr Jézus, de mégsem tettem, nem akartam vele az időt húzni, mert ismerve magamat, mindig a feleségem azzal enged el, hogy de ne legyél hosszú. És igen, ez lehet, hogy probléma nekem, tehát nem akarom húzni az időt, már húztam két mondattal, de azon gondolkodtam el, és valahogy innen szeretnék elindulni a békeharccal, vagy a békéért való harccal, és azzalnak a győzelmével kapcsolatban, hogy egyáltalán megnézzük azt, hogy mit is jelent az, hogy az ember, vagy hogyan is juthat el oda, hogy egyáltalán a békéért harcolhat, ha ez így lehetséges. Mert valóban igaz, amit ki is írt a témánk, hogy sok olyan dolog van, ami rajtunk kívülálló dolog, amiben az ember belekerül, és hát ami aztán akadályozza az emberi békességet. Hát hogyan győzhetjük le ezt egyáltalán? Hogyan harcolhatunk ellene, és hogyan győzhetjük le? Én azt mondom, hogy önmagunkban nézve sehogy. Nem vagyunk képesek rá. De mégis Isten adott nekünk erre lehetőséget. Tibor bácsitól annak idején azt tanultam, hogy sokáig voltam mellette Nyíregyházán segédlelkész, és nekem mindig azt mondta, hogy Miklós, mindig az ige magyarázza meg önmagát. Tehát ha valamit meg akarunk tudni az igéből, akkor keressük rá a választ az igében. És mindenki, aki ismerte Tibor bácsit, tudja azt, hogy egy-egy ige hirdetése abból állt, hogy lapozgatta a Bibliát, és innen is, onnan is próbálta az egyikből a másikat megmagyarázni, és hát valljuk be, hogy neki ez nagyon jól ment. Nagyon jól tudta ezt, és én valahogy megtanultam ezt, és mindig megpróbálom magamban ezt tudatosítani, hogy ha nem értek valamit, vagy nem tudom, hogy mit is, akkor keressem meg az igében, mert ott van rá a válasz. Az ige megmagyarázza önmagát, lehet, hogy nem azon a helyen, hanem egy másik helyen. Mert a Tibor bácsi, amit másik dolog, amit mondott, hogy az igéből, egyetlen egy igéből magyarázzuk az egész Bibliát, de az egész Biblia magyarázható, vagy az egész Biblia szól arról az egy igéről. És ezt nekünk meg kell tanulni. Sok minden helyről lehetne keresni olyan gondolatokat, amely az igét megpróbálja megmagyarázni, de igen, keressük az igében azt, hogy mi is az Isten üzenete. És a békesség témája volt előttünk, és amikor a békesség témájáról gondolkodok, nekem mindig egy történet jut eszembe. És milyen történet? Hát bibliai történet. Mert hát a Biblia magyarázza meg önmagát. Királyok második könyvében olvasunk egy történetet egy asszonyról és egy prófétáról. Egy próféta, akinek a jól ismerjük a nevét, Elizeus próféta, találkozik egy sunemita asszonnyal. Azt mondja a Szentírás, hogy azon a vidéken járt a próféta, és hát egy asszony behívta az ő házába, hogy megvendégelje őt. Ami nem egy nagy történet igazából, de ami utána következik, az nagyon sok mindent elárul erről az asszonyról. Mert azt mondja az ige, hogy onnantól kezdve, amikor a próféta arra járt, akkor mindig ezt az asszonyt kereste föl, és mindig ennél az asszonynál talált szállást. Miért? Mi volt az oka annak, hogy ez az asszony, vagy ez a próféta onnantól kezdve mindig oda ment vissza? A héten bibliórán Péternek a elhívásáról beszélgettünk Nyíregyházán, arról a történetről, ami hát nagyon, legalábbis számomra sok-sok kérdést vett föl, majd erről néhány gondolatot szólok. Az a rész, amikor a csodálatos halfogás történetében azt olvassuk, hogy amikor kihúzták a Péterék a sok hálót, amely majd kiszakadt a hatalmas súly alatt, Jézus azt mondja Péternek, hogy mostantól kezdve embereket fogsz. És én mindig elgondolkodom ezen, mert nekem ez a példa, amit értek, tehát értem a szimbólumokat, hogy miről is szól ez, de valami engem mindig zavart. És az az, hogy ez egy erőszakos dolog. Tehát, hogy nekem senki nem magyarázza meg, hogy annak a halnak jó az, hogyha kihúzzák. Tehát az nem jó, hát az az ő halálával jár, és azért érdekes ez, mert ugye mi mindig úgy szoktunk beszélni, hogy mi emberhalászok vagyunk. Hát jó ez? Valakit kiragadni abból a állapotából, és tudom, nem erről szól ez a példázat, és azt lehet mondani, hogy rossz úton járok, de engem mindig zavart ez, hogy húzzuk ki. De azt mondja az ige, és ebben ezt magyaráztam szerdán a testvéreknek, hogy engem ebből a részből mégiscsak azt fog meg, hogy mostantól kezdve embereket fogsz. És ez nem azt jelenti, amit sokszor mi gondolunk, hogy hát egy térítési úton elindulunk és fogdossuk az embereket az Úr számára, hanem inkább arra, amikor van valaki a környezetünkben, akinek a személyisége, a cselekedetei, a lelkülete, a gondolatisága, a harmonikus élete, az önzetlensége magával ragad. Vagyis azt szoktuk, hogy valami engem ebből az emberből megfog. És ugyanezt gondoltam, és ezt is mondtam a testvéreknek szerdán, hogy ismerjük a Péter történetéből azt, amit sokan szeretnek emlegetni, hogy amikor Péter végigment a városon, hozták a betegeket, lerakták az útra, mert ha az árnyéka éri őket, meggyógyul. Hát milyen jó ez, ugye? Úgy járni a városban, míg az árnyékunktól is meggyógyulnak. De ezt sem szabad teljesen így érteni. Biztos vagyok benne, hogy ha az ige azt mondja, hogy meggyógyultak, akkor ez így volt. De hogy van más üzenete is, mert a mi árnyékunktól lehet, hogy nem fognak meggyógyulni. De az árnyékot lehetne másképpen gondolni a mi hatásunkra. Hogy valami az árnyékunkból, amit nem mi vagyunk, csak amit mi elértünk. Ugye az gyógyuláshoz. Van ami, ami az másik emberben megfogja az embert. Megragad, magával hord. Ami úgy visz magával. Hát vannak emberek, akik ilyenek, és biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismerünk ilyen embereket, akik úgy megragadnak, magukkal visznek, és azt mondjuk, hogy ezzel az emberre jó közösségben lenni, beszélgetni. Ez az, ami jó embereket fogsz. És Péter egy ilyen személyiség volt. Nem magától, mert nem mindig volt ilyen, de Isten elvégezte az ő életében. Hát egy ilyen képet állít a Szentírás elénk a megváltóról, az Úr Jézusról. És egy ugyanilyen kép ugrik be, amikor erre a sunamita asszonyra gondolok. Hát ezért tér vissza a próféta mindig. Mert valaki, akinek a lénye, akinek a szolgálata, a szeretete megragadó volt. És amikor odament, már egy bennem van, én szeretek így, többször mondom, szeretek így képekben látni, elgondolni, és úgy bennem, hogy megy a próféta az úton, és közben arra gondol, hogy na végre újra találkozik ezzel az asszony, mert olyan régen volt, olyan régen üdített fel valakinek a képe, és valljuk be őszintén, hogy az embernek jól esik ilyen emberekkel találkozni. Amikor ugye Jézus elmegy oda a 38 éves ember történetében a kis tópartra, és akkor azt látja, hogy annyi nyomorult ember van, és az a 38 éve beteg ember azt mondja, hogy nincs emberem. Hát ebben élünk, és abba vágyunk, ami ennek a sunamita asszonynak a szívében benne van. És tovább megyek ebben a képben, és elnézést, hogy ennyire kiélezem ezt a képet. Olyan hosszú ideig, azt mondja, hogy többször arra járt a próféta, és már mondhattuk volna, hogy ennyi idő alatt azért kiismerhetünk embereket. Ugye volt a témánkban az, hogy a családtagjainkat, tehát azokat kiismerjük, ahogy bennünket is kiismernek, nincs már titkolni valónk, és ennyi idő alatt azért nem csak azt vehette észre a próféta, amikor odajött, hogy hát azért mégiscsak vannak ennek az asszonynak hibái, vannak gyengeségei, hanem azt látjuk, hogy még mindig tud valami újat adni, mondjuk ugye überelni azt, amit kapott, mert egyik alkalommal arra megy, hogy hát egy kis felházat épített ez az asszony a prófétának. Mert mindig azt szoktam mondani erre, hogy mert tudta azt, hogy milyen, hogyha valaki az Istennel akar közösségben lenni, hogy erre szüksége van, erre a közösségre kell egy kis szabad hely. Tegnap mondtam a feleségemnek, hogy hát valahol el kéne bújni a lakásban, de hát ugye a gyerekeim otthon vannak, és nem találtam egy szabad helyet, ahol leülhessem. Aztán átmentem a gyülekezeti házba, és akkor ott leültem egy asztal mellé, és öncsend volt. Hát ez, erre vágytam. Az, hogy leüljek, elgondolkozzak, imádkozzak az ige felett, megnézzem, megkeressem az Isten üzenetét, és hát ez az asszony még erre is figyelt, hogy legyen valami kis hely ennek a prófétának, ahol megpihenhet. Hát ha valakinek az élete megfogja az embert, és ami megfogta Elizeust, hát ennek az asszonynak a békessége, vagy mondhatjuk harmóniája. És aztán a történet úgy folytatódik, hogy egyszer megkérdezi a próféta entől az asszonyt, hogy mondd már meg, nincs valami olyan kérésed, amiben én segíthetnék neked, jóba vagyok a királlyal, a hadvezérrel. Majdnem ezt mondta, hogy hát ilyen nincs, hogy neked semmi bajod nincs. Tehát azért ilyen nem lehet, hogy valaki, akivel évek óta visszajárok, akinek az életét már úgy, ahogy ismerem, és még mindig azt látom, hogy mindig békessége van. Hát olyan nincs, hogy valakinek ne lennének problémái, gondjai. hogy semmi nem képes ezt az asszonyt kimozdítani ebből a harmóniából. Biztos van valami gyengeség. És akkor az azt mondja, hogy az asszony azt mondja, hogy nem, hát én békességben élek. Az én házamban békességben élek, az én nemzetségem között. És akkor azt mondjuk, na hát, valaki azt mondja, na hát ez egy szerencsés ember. Valaki azt mondaná rá, hogy ez egy boldog ember, mert Isten megáldja az életét. Sokféleképpen lehet ezt mondani. Jó hozzá a sors, jó hozzá az Úristen. Hát igen, ha, akkor valószínű, hogy tényleg ilyen az élete. Pedig kiderült, hogy azért ennek az asszonynak sem volt fenékig tejfel az élete. Kiderült az, hogy mégsem mondhatja el, hogy nem voltak harcai, és nem kellett megharcolni, és megvívni milyen belső csatákat. És volt olyan dolga, ami szívfájdalma volt. Kiderül a történetben, hogy nem volt gyereke. De mindez a fájdalom, és mindez a hiány nem törte le, és egyáltalán nem volt, nem gátolta meg őt abban, hogy a lelki békessége megmaradjon. Nem lett magába forduló, hanem maradt ugyanaz a nyitott lélek. Aki odaszánó volt, aki szolgáló lélek volt, és azon tűnődtem el, hogy vajon mi ilyenek vagyunk. Sokkal apróbb dolgok miatt törünk össze, és nem tudunk szolgálni Istennek. Mindig elgondolkodom azon, hogy hívő emberek, akik olyan hosszú ideje járnak az Isten útján, és valami feladatot kaphatnának az Úrtól, és valami történik az életükben, és akkor összetörnek. És akkor elmondják, hogy én most nem vagyok képes a szolgálatra. Én most nem vagyok képes erre, vagy arra, mert összetörtem. Isten tud adni békességet. Nemrég valakinek elmondtam egy történetet ezzel kapcsolatban, hosszú leszek. És ahogy látom, elmondtam egy történetet. Az történt egyik vasárnap reggel, az egyik kisfiam énekarra kiment Moszkvába, és hát vasárnap reggel azzal kezdődött, hogy hív a gyerekem. Fölveszem, hát minek hív? Apa, itt maradtunk a szállodába, és itt hagyott bennünket az énekkar, mert elindultak a repülőtérre. Csak állok ott vasárnap, reggel éppen készülök a szolgálatra, be kell mennem, és hát mit mondjak erre? Ő, mert ha nem tudom, mit lenne Magyarországon, beülnék a kocsiba, és mennék, de Moszkvába volt. Moszkva egyik külső körzetébe, ahonnan 2 óra az út be a repülőtérre, és ott hagyták. Na, hát próbáltam telefonálni, hogy legalább elérjem a kórus vezetőt, akinek persze megvolt a száma, de nem vette fel, aztán nagy, hosszú telefonálgatás után valakit elértünk, hogy 2 gyerek ott maradt. Tényleg? Hát, tényleg. Tényleg ott maradt, és hát nehéz volt megnyugodni is. És aztán ilyen lelki állapotban fel kellett menni a szószékre. Hát bevallom őszintén, nem volt kedvem, mert nem ez töltötte be, nem arról van szó, hogy mindig szolgál az ember, ha kell. És akkor elmondtam a szolgálatot, és akinek ezt elmeséltem, mert utána beszéltünk erről a szolgálatról, és akkor elmondtam, hogy mi történt előtte, és azt mondta, hogy észre se vette rajtam. Nem rólam van itt szó. Nem arról, hogy én mennyire jól csinálom ezt, mert nem csinálom jól, senki nem tudja tökéletesen csinálni. De hogy ha az ember szívében ott van az a békesség, akkor nem fogunk azon megállni, hogy jaj, bocsánat, most történt valamit, ne haragudj, én most nem tudok ide menni, nem tudok ezt csinálni, mert hát nem megy ebben a helyzetben. A gyerek azóta megvan. Ez tavaly történt, úgyhogy nyugalom megvan, otthon van, azóta növekszik. De még a lelkiekben is reménység szerint hát nem lett vele gond. Végül visszamentek érte, valahogy módon mindegy, eljutott a repülőtérre, és ami legnagyobb szívfájdalma volt, mert éppen még a vörös térre ment a csapat, hogy megnézés, hát ő is szeretett volna ott elmenni, és hát őt már nem tudták vinni, mert csak utána tudták, vagy később odavinni, de az történt, hogy le volt zárva a vörös tér, és senki nem nézhette meg a vörös teret, hát senki nem mehetett be, de fájdalom díjnak még kapott egy ilyen hosszú, hogy hívják ezt a milyen babát, matuska, vagy? Na, még azt is kapott fájdalom díjnak, úgyhogy ez is lett neki. Nem volt a vörös téren, de megkapta azt, amit lehet, hogy ott megvett volna. Nyert egy kis pénzt is, és ennek örült. Na, a lényeg az, hogy meglett a gyerek. Tehát valami magunkra ismerünk-e ennek az asszonynak a békességében? De hogyan tudta megharcolni ez az asszony ezt a harcot? Úgyhogy megbékélt önmagával, megbékélt Istennel, bocsánat, fordítva először Istennel, aztán önmagával, meg tudott békülni a környezetével. És miért mondtam én ezt el? Mi köze van ennek ahhoz, hogy békeharc? És itt szeretnék áttérni a mai igényre, tehát nem leszek hosszú, vagy de hosszú leszek. Pedig nagyon figyeltem, hogy a próbáljam tartani a észt, és még néhány, még a felén ilyet tartom, bocsánat. Hát, megpróbálom. Tehát itt szeretnék áttérni a másik részére a történetek, megpróbálom egy kicsit összehúzni a dolgokat. Erre a levél részletre, amit a filadelfiai gyülekezet angyalának ír az Úr. Ez az a gyülekezet kettő közül, akiről a Szentírás, és hát az Úr Jézus semmi elmarasztaló dolgot nem mond. Tehát az egyik gyülekezet éppen a filadelfiai gyülekezet volt, és gyülekezet, és mindegyik gyülekezetnek vannak olyan dolgai, amitről az Úr Jézus azt mondja, hogy ez nem helyes, és most ezt kihagyom, hogy miket mondanak. Viszont a filadelfiai gyülekezetről azt mondja, hogy az erődhöz képest, sőt a többi gyülekezethez képest is különleges dolgot vittél végbe. Mi az a különleges dolog? Mi lehet az a különleges dolog? Két dolgot említ. Megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Hát ez a különleges. Hát ez lenne a természetes, nem? Ez nem különleges dolog. De mégis azt mondja az Úr, hogy ez különleges. Mert nem olyan természetes ez. Mert mindenütt hiányzik valami. És itt megint visszatérnék, hogy mi az, ami megragadta Elizeust ebben a sunamita asszonyban. Ez pedig az, hogy rögtön, majdnem azt mondani, hogy voltak érzékelői, ha azt úgy néznénk a mai gondolkodásban, hogy voltak érzékelői, amivel megérizte, vagy megérezte, észrevette azt, hogyha valami olyasmi emberrel találkozik, akinek valamilyen hiánya van. És ez nem is olyan mindennapi dolog. Mert olyan könnyedén elmegyünk egymás mellett. észre sem veszük a másik baját. Sokszor azoknak a baját sem veszük észre, akik ott vannak mellettünk. A szeretteink, gyermekeink, nincsen rá érzékünk. Észrevette a fáradt prófétát, észrevette a Nikodémusokat, észrevette egyéb olyan embereket, akiknek a nyomorúság van az életükben. És van még egy adalék, ami nagyon fontos a filadelfiai gyülekezetben. Maga a Filadelfia gyülekezetnek a neve. Mit jelent az, hogy Filadelfia? Miben szóból származik ez a szó? Az Filadelfia, tudja valaki? Testvéri szeretet. Tehát a görög szó, a Filadelfia, a testvér szeretetből származik, és nem véletlenek ezek a Bibliában. Mert valami, ami ennek a gyülekezetnek a tulajdonsága volt. Mit tartott meg a beszédből, és mi az, amit nem tagadott meg? Nem tagadtad meg az én nevem. Az én nevemet megtagadni, mi az Úr neve? János azt mondja az ő első levelében, hogy az Isten szeretet. Nem tagadtad meg ezt a szeretetet. Nem tagadtad meg magát Istent. Mert odafigyelsz a másik emberre. És azt mondja Jézus, hogy tartsd meg azt, amit elkezdtél, amit nálad van. Mert én elindítottalak téged egy úton, beléptél egy ajtón, amin eddig is haladtál, és ezen maradj meg. Pedig annyi minden veszélyezteti az embert ezen az úton. Annyi minden veszélyezteti az úton a testvér szeretetet. De te maradj meg ezen az úton. Kevés vagy, kicsi vagy. Azt mondja itt az Úr neki is. Egy marioknyi csapat, aki mégis tud győzni. Kevés erőd van, kicsi vagy, de az nem baj. Az nem baj. Pilátusnak a szavai jutottak eszembe, amikor azt mondja Jézusnak, hogy nem tudod, hogy nekem van hatalmam arra, hogy elítéljelek, vagy esetleg elengedjelek, és azt mondja Jézus neki, hogy csak arra van hatalmad, amit Isten neked megenged. Pedig ott is egy maréknyi csapatról volt szó. Hogy lehet ilyen nyomás alatt megmaradni és szolgálni? Megtartani az Isten beszédét? Mert olyan sokan eltértek. Éppen az efézusi gyülekezet angyalának mondja az Úr Jézus, hogy az az én bajom veled és a szavam ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Bele lehet ebbe fáradni egy harcba, amikor mindig ellenem jönnek. És még egy történetet mondok, és most már befejezem, hogy megértsük ennek a lényegét. Hogyan lehet győzni? És itt is kérdeztem magamról, hogy hol is találjam meg a győzelmet. És nekem a kedvenc történetem a Gedeon története, egy szorongatott helyzetben lévő gyülekezet, vagy nép. Ugye Gedeon a pajtában csépli a búzát, a midianiták jönnek, ellopják, és sokféleképpen lehet olvasni ezt a történetet. Itt nem csak arról van szó, én legalábbis úgy éreztem most, ahogy eszembe jutott ez a történet, hogy nem volt mit ennie az Izrael népének. Mert ugye jöttek a midianiták és elvették. Hanem másra sem volt. Az Isten népének nem csak arra volt felhatalmazás, és nem csak az volt a kötelessége, hogy magukat eltartsák, hanem volt kötelességük, úgynevezett prófétai kötelességük, hogy a szegényeket, az elesetteket segítsék. És mi van akkor, hogyha kevés van? akkor ezt az emberek elhagyják. Hát, ha kevés a fizetés, akkor nincs tized. Ha kevés a fizetés, akkor elgondolkodunk azon, hogy adjunk-e a szegénynek. Erre már nem jutja. Nem futja, de valahogy azt érzem, hogy Gedeon pedig csépelte a búzát. Nem adta föl. Persze voltak kérdései, a történet szerint kiderült, de ő akkor is bement és csépelte, mert szeretett volna Istennek megfelelni, mert az Úr a szívet vizsgálja. És az Úr elhívta Gedeont. És azzal kezdődött, hogy ugye a Baál szobrot lerombolta, a berket kivágta. És miért vágta ki a berket? Én megint ezen gondolkodtam el, hogy miért kellett ez. Miért volt ott a Baál szobor? És miért féltek annyira az izraeliek, hogy kivágta a berket és a Baál szobrot? Hát azért, mert a midianiták Baálnak is szolgáltak. Majdnem azt mondhatjuk, hogy hát ha kivágod ezt, akkor még inkább megharagszanak ránk. De ő kivágta. És aztán ugye az ő szavára elindul az a sok nép, összegyűlik a nagy sereg, és azt mondja az Úr, hogy aki fél, menjen haza. Hát, hazamegy 22 ezer ember. A 32-ből maradt 10 ezer. Nem baj. Azt mondja az Úr, hogy akkor még így is sok a nép. És a végén levitte a népet, ugye a folyópartra, és azt mondja az Úr, hogy válasz ki azokat, akik mutatok, akik nem térdepelnek le, akik csak nyaldossák a vizet, és így maradt 300 ember. És azon tűnődtem el, hogy de miért ez a 300 ember? Mi volt ebben olyan furcsa? És lehet, hogy nem így van, de én magamban így tudtam most elgondolni, hogy hát az a 300 ember, aki azért nem térdepelt le, mert közben figyelt. Mondhatjuk azt, hogy nézte a többieket is, mert vigyázni kell. Tehát Isten azokkal tud elindulni harcba, azokkal fog győzni, akik nem csak azzal foglalkoznak, hogy nekem mi van, hogy én meg, hanem nézem a többieket, vigyázok. És ez a harcban fontos volt, egymásra figyelés. És a filadelfiai gyülekezet, ugye azt olvasjuk, hogy testvér szeretők voltak. Tehát, hogy ez kell ahhoz, de ahhoz, hogy az ember a másikra oda tudjon figyelni. És hogy együtt győzhessünk egy maréknyi 300 embernyi kis csapat, csak akkor tud, hogyha olyanná válik, mint a sunemita asszony, akinek ki van élezve minden egyes porcikája arra, hogy észrevegye a másik embert. A gyülekezet csak akkor tud győzni, hogyha ilyen módon tud egymásra figyelni. És még egy dolog, és befejezem, és bocsánatot kérek, és majd a feleségemtől is, hogy nem tudtam betartani azt, amit megígértem neki. Azt mondja az Úr, hogy oszloppá teszlek téged az én templomomba. Oszloppá teszlek téged. Egy kicsi gyülekezet, aki megmarad abban, amire Isten elhívott, megmarad az Isten szeretetében, pedig tudja, hogy sok-sok harccal kell szembe sülnie, éppen azért, mert egymásra figyelő, mert nem önmagával törődik csupán, de azt mondja, hogy ha győzöl, ha megmaradsz ilyennek, akkor oszloppá teszlek az én templomomba. Hát tegyen bennünket Isten oszloppá. És még egyszer elnézést kérek, nem tudtam a 30 percet tartani, de a 40-et igen. Isten áldjon meg. Amen.